Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Zajlik az olimpia, és mindketten néztük Kozák Danuta elképesztő teljesítményét. De most Oroszországról beszélgetünk, és a kérdés az, hogy hogyan emésztik meg az oroszok, hogy egy csomó versenyzőjük nem is lehet ott.
Hát például úgy emészti meg, hogy épp a mai napon Mutko sportügyekért felelős miniszter azt nyilatkozta, hogy ha nem állítják helye az akkreditációját a RUSADA-nak, tehát a VADA orosz nemzeti irodájának és laboratóriumának, akkor Oroszország egy idő elteltével úgy fog dönteni, hogy nem fogja finanszírozni és a befizetéseit felfüggeszti. Tehát lehet látni, hogy továbbra sem egy ilyen vezeklő, inkább az együttműködést kereső hang nem, ami a meghatározó, hanem a hazai közönségnek folyamatosan egy olyan interpretációja történik annak, hogy mint egy 100 versenyzővel kevesebben vehetnek végül is részt a Riói olimpián, hogy hát ez méltatlanság, nem volt ennek alapja, megint csak az oroszokkal szembeni méltatlan és megalapozatlan előítéletek játszanak szerepet. Én azt gondolom, hogy bölcsebb lenne egy sokkal visszafogottabb hangvétel. Tudjuk, hogy az orosz sportnak, illetve korábban a szovjet sportnak komoly eredményei voltak. Arról is tudunk, hogy ebben a korszakban is nyilván voltak méltatlan eszközök, méltatlan módon elnyert eredmények, de azt kell mondjam, hogy más területeken is, más országoknál is tudunk olyan periódust, amikor például végében olvastam valamelyik vezető nyugati labban, hogy Sydney előtt például az amerikai atlétákkal kapcsolatban merült fel komoly gyanú, és majdnem, hogy az atléta részlegét a csapatnak kizárták. Tehát ilyen másút is előfordul, de ebben a történetben, ha már ezzel kezdjük a beszélgetést, és ezt külön szeretném hangsúlyozni, ebben a jelenlegi történetben az a legelképesztőbb, hogy itt azt a szervet hekkelik meg, amely szervnek az lett volna a feladata, hogy egy nemzetközi szerződés alapján, amelyben kötelezettséget vállalt Oroszország 2006-ban, hogy fellép maga is a minden eszközzel a doping használattal szemben. Nos, ezt a intézmény, tehát a RUSADA-t hekkeli meg, és használja fel arra, hogy az esetleges dopingolóit ne tudják lebuktatni. Ezt én elképesztőnek gondolom. Nem hiszem, hogy sportnagyhatalmak idáig mernének menni. Lehet, hogy valahol Közép-Afrikában meg tudják ezt csinálni, de ilyen sportmúltú államnak azt hiszem, hogy ez méltatlan a saját múltjához.
Lehetett az értelme? Rengeteg ember óriási bázisból válogathatnak. Egy ilyen típusú országban a sport az egy fantasztikus kiemelkedési lehetőség minden máshoz képest is. Mi értelme van ilyen könnyen beazonosítható módszerekkel megbukni?
Hát nyilván az az értelme volt, hogy azt gondolták, hogy nem fognak megbukni, illetve látványos volt az a visszaesés, amit az orosz sport, különösen az olimpiákon azt követően, hogy a Szovjetunió felbomlott, nyújtani tudott. Ha arra gondolunk, hogy 52-től vesz részt nyári olimpiai játékokon a Szovjetunió, és azt hiszem, hogy 52 és az utolsó 88-as, tehát a szovjet felbomlás előtt tartott olimpiák közül 6 vagy 7-szer az éremtábla élén végzett, és 2-szer vagy 3-szor voltak csak az amerikaiak előttük, akkor azt mutatja, hogy ők nagyon is fontosnak tartották, hogy az a konfliktus és az a szembenállás, ami a hidegháborús periódust jellemezte, aminek nyilván megvoltak a gazdasági, politikai, katonai, technológiai és morális dimenziója, sportban is mutassa meg, hogy hát mi azért derékfiúk vagyunk. Na most azt gondolom, hogy egy részük ezeknek a sportolóknak valóban tisztességes körülmények között hatalmas erőfeszítéssel és munkával ért el ezt az eredményt, jelentős állami támogatással, de ez az állami támogatás, amikor felbomlik a Szovjetunió, Oroszországban jelentősen csökken. A 90-es években egyrészt Oroszország nem akar senkit legyőzni, különösen a nyugatot nem, sokkal inkább alkalmazkodni, integrálódni akar a nyugat szabályaihoz, normáihoz, és úgy gondolja, hogy rövid időn belül maga is olyanná válhat, mint a nyugat meghatározó államai, tehát a sportban sem a legyőzés, a kiemelkedés volt az első számú cél, és millió problémája volt, ami miatt nyilván nem a sport volt a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb terület. De Putyinnal a dolog változik, mert hogy amikor Vancouver előtt döntenek arról, ugye a Szocsi téli olimpia előtt az utolsó, ez a Kanadában megrendezett téli olimpia volt, míg előtte megy el Putyin a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusára, és személyesen terjeszti elő a pályázatát Szocsinak, akkor már többé-kevésbé lehetett tudni, hogy a vancouveri téli olimpiára a kanadaiak 6 milliárd dollárt fordítanak. Putyin azt mondja, hogy a Szocsi olimpiára mi legalább 12 milliárdot fogunk, és a végén egyébként majdnem 50 milliárdot költöttek. Hatalmas összeget lőttek bele. Ez az 50 milliárd körüli összeg azt jelenti, hogy minden idők legdrágább, beleértve a 2008-as pekingi nyári olimpiáját is, a 2014-es Szocsi volt, de ami még döbbenetesebb, ez a 2014-es Szocsi az előző 21 téli olimpiára költött pénznek az együttes értékénél is több.
Miért tehát, ilyen fontos neki? Hát azért, mert önmaga is egy sportember?
Hát részben azért, mert önmaga is egy sportember, másrészt pedig ez egy olyan terület, ahol látványosan lehet megmutatni az eredményt, hogy ugye a sporttal kapcsolatban normális esetben az embernek az érzése, és remélem ez az érzés azért fönnmarad a számos doping botrány dacára is, hogy itt nyílt síksakkal, itt nyílt verseny van, itt korrekt verseny és világos versenyfeltételek vannak, tehát itt nincs valami háttéralkú, nincs valami sundám-bundám, itt a dolgok nyílt küzdelemben méretnek meg. Tudjuk, hogy jó ideje nem az a tényleges helyzet, és szerintem, ha azt akarjuk, hogy ez a sport, ez a komoly hagyomány megmaradjon, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a gyanúk és ezek a rossz utóbbi időben felerősödő tendenciák azok visszaszoruljanak. Tehát nyilván egy bizonyítási terep, ahol láthatóan a korábban 290 valány milliós Szovjetuniónak, most meg a 145 milliós Oroszországnak az a célja, hogy ennek az éremtáblázatnak az éré legyen, és hát hogyha minden idők éremtáblázatait megnézzük, akár a téli, akár a nyári olimpián, az első két helyeken ott látjuk itt is, ott is a Szovjetuniót is, miközben Oroszország teljesítménye csökken, és talán a gondolatot itt zárnám le, hogy miközben a téli olimpiákon és a szovjet korszakban az 50-es évektől, hogy ott is elindultak a szovjet versenyzők, a norvégokkal voltak nagy versenyben, hogy kié a legtöbb arany és ezüstérem. A szovjet összeomlás után itt is egyre lejjebb-lejjebb csúsznak az éremtáblán, és Vancouverben az éremtáblán már csak a 11-ek. Tehát hihetetlen pénzt belelőnek a Szocsi téli olimpia megrendezésébe, lebonyolításába, infrastruktúrájának kialakításába, de hát a történet akkor teljes, hogyha nyerünk, és nyertek. Tehát Vancouver után, ahol 11-ek az éremtáblázaton, Szocsiban elsők az éremtáblázaton, ahogy mondani szokták, hogy magyar klasszikus, mondtam, a biciklit egy kicsit túltolták.
Még egy kérdés csak, hogy az értetőség kedvéért egy orosz választó szívében a hazai csapat az ugyanott van, mint egy magyar választó szívében, mert azt nagyjából látjuk, hogy hol van, amikor a franciaországi bajnokságon a magyar csapat jól játszott, akkor 15 ezer ember ment ki az utcára.
Én azt gondolom, hogy ott van. Tehát azért függetlenül attól, hogy most beárnyékolják azok a hírek az orosz sportot, amelyek mind már Pekinghez, mind Londonhoz, mind Szocsihoz kapcsolódóan sorra derülnek ki. Ennek ellenére azért egy nagy sportnemzetről beszélünk, nagy hagyományú sportnemzetről, és hát most is hát lehet látni, hogy ugye eleve vannak olyan sportágak, én nem vagyok sportszociológus, és a sportmedicinához meg végképp nem értek, de hát nyilván van egy csomó sportág, ahol a doping eleve föl sem merül, vagy teljesen marginális kérdés, és ilyen szempontból érthető, hogy odaengednek emberek a versenybe, és most is látunk fantasztikus teljesítményeket. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszok is büszkén lehetnek, joggal lehetnek büszkék erre a teljesítményre, és azt hiszem, hogy ahogy a magyar lélekhez a sport teljesítmény, mint egy ilyen fontos teljesítmény hozzátartozik, szerintem hozzátartozik az orosz lélekhez is. Az más kérdés, hogy időnként az államok, különösen mondjuk autokratikus típusú államok nagyon szeretik a sportot egyfajta politikai célra és bizonyos politikai, hát teljesítmény növelőként is használni. Azt hiszem, hogy a Putyin rendszer egy kicsit eltúlozta ezt a dolgot az utóbbi időben.
Nézzük akkor a rendszert. A legutóbbi hírek szerint Vlagyimir Putyin leváltotta kabinet főnökét és hosszú ideje hűséges munkatársát, Szergej Ivanovot. És már eljutott a találgatás, hogy mi történt, ha egyáltalán történt valami.
Hát talán ahhoz, hogy értelmezni lehessen ennek a döntésnek a súlyát és jelentőségét, néhány szót azért erről a karrierről érdemes mondani, hogy ki is ez a Szergej Ivanov, mert valóban az elnöki adminisztrációnak, tehát az elnök kabinettjének, ami egy hatalmas, grandiózus intézmény, az első számú vezetőjéről van szó, és onnan mentették fel, és kapott egy hát meglehetősen marginális szerepet, mert hogy az elnöknek ilyen hát környezetvédelmi ügyekben illetékes képviselője lesz, tehát most hozzák létre ezt az intézményt, de bennmaradhatott a stratégiai ügyekben döntő szerepet játszó nemzetbiztonsági tanács állandó tagjai között. Ugye ez egy fontos dolog, tehát távozott is, de úgy, hogy ott is maradt. Na most, mit kell tudni Szergej Ivanovról? Hát először is azt, hogy ő ugyanúgy a KGB-ben szolgált a Szovjetunió felbomlását megelőzően, ugyanúgy a Pervoje Glavnoje Upravlenije-nek, tehát az első főigazgatóságnak, vagy főcsoportfőnökségének volt a tisztje. Ez a hírszerzés részlege volt a KGB-ben. Egyébként ő a Leningrádi Állami Egyetemet, ahogy Putyin, ő is ott végzi, csak egy másik karon. Ő azt hiszem a Filologicheszki fakultjét, tehát ami a nyelvtudományi, irodalom és nyelvtudományi kar, ahol egyrészt az orosz irodalmat, nyelvet, másfelől pedig a nagy nyugati nyelveket tanítják. Állítólag ő svéd szakon végzett, tehát kiválóan beszél svédül, angolul, talán még valamilyen más nyelven is, tehát ő egy hírszerző tiszt, aki a késői szovjet korszakban már tábornoki rangig megy el, együtt dolgoznak Leningrádban, lényegében a Szovjetunió felbomlásának közeléig. Ott van egy távozás, ugye Putyin bemegy a polgármesteri hivatalba a Szobcsak mellé dolgozni, de hát hosszú éveken keresztül egy a munkahelyük, és amikor 99-2000 fordulóján, ugye 99. december 31-én Jelcin bejelenti, hogy egészségi állapotára tekintettel lemond, és a miniszterelnök ügyvezető elnökként átveszi a posztot, majd márciusban megválasztják, akkor az egyik legszorosabb munkatársává veszi magához Szergej Ivanovot, aki rögtön megkapja a Nemzetbiztonsági Tanács titkári posztját, tehát lényegében a Nemzetbiztonsági Tanácsnak az operatív vezetője, első számú vezetője. Az elnök az elnöke, de hát az operatív ügyek intézője, az első számú tényleges vezető az Szergej Ivanov.
Ő az, aki mindent lát és
mindent lát, tehát a legbizalmasabb természetű dolgokig hozzáférése van, és talán érdemes felidézni azt is, hogy amikor 2001 februárjában elmegy Szergej Ivanov Münchenbe, arra a híres és azóta nagyon ismerté vált biztonságpolitikai nemzetközi konferenciára. Néhány héttel vagyunk azok után, hogy januárban beiktatják az ifjú Bush adminisztrációt, akkor Szergej Ivanov lesz, aki az orosz delegációt vezeti. Jellemző, hogy előtte az új Bush adminisztráció védelmi minisztere beszél, aki elmondja a beszédét, tudván tudva, hogy utána jön a Szergej Ivanov, és elhagyja a termet. Ez egyébként mutatja, hogy akkor körülbelül milyen súlya és jelentősége és megítélése volt a korabeli Oroszországnak, de jellemző, hogy attól a pillanattól én legalábbis úgy érzékelem, hogy 2001 februárjától lehet látni, hogy az oroszok fontos szerepet szánnak a müncheni biztonságpolitikai konferenciának, és mindig magas politikai képviselővel vannak jelen, és ennek a nyitányát Szergej Ivanov jelenti. Később Putyin második elnöki ciklusában, tehát amikor 2004-től elindul 2008-ig a második ciklus, akkor miniszterelnök helyettes, még pedig első miniszterelnök helyettes lesz, és hozzátartozik a hadipar és általában az erőszakaparátusoknak a felügyelete a kormányzaton belül, majd pedig most, amikor harmadszor lesz elnök 2012-től, akkor maga mellé veszi az elnöki adminisztráció vezetőjeként. Tehát nagyon fontos, stratégiai súlyú helyeken szerepel, és még egy fontos dolgot ne felejtsük el, 2007-ben Dmitrij Medvegyevvel ők ketten maradnak, akik közül végül is választ Putyin, hogy ki lesz arra a periódusra az utód, amíg nem ő az első számú vezető.
Jó, így és az Ivanovot mondták.
Így van, pontosan, tehát, hogy Ivanov lesz az, és én azt hiszem, hogy Putyin döntésében, hogy miért a Medvegyev mellett döntött, az egyik legfontosabb elem az lehetett, hogy Szergej Ivanovat sokkal rátermettebbnek, sokkal önállóbbnak, és a titkosszolgálati közösség részesének tekintette. Ez olyan plusz kockázat volt, amit nem akart vállalni. Helyette azt a Medvegyevet választotta, akinek a lojalitásában nem volt kétsége, de abban sem, hogy nem lesz benne olyan politikai bátorság, hogy bármikor is azt gondolhatja, és gondolhassa, hogy önállóvá válhat.
Régi na magyar most, szóval ez a kontraszelekció. A
bizonyos értelemben
alkalmas.
Igen, és egyfajta plusz biztonság, hogy ez az ember az én szorításomból biztos nem tud szabadulni. Szergej Ivanovval kapcsolatban szerintem lehettek ilyen kétségei. Na most többféle verzió van, hogy miért is történt ez a menesztés az elmúlt napokban. Az egyik legegyszerűbb arra hivatkozik, hogy maga Szergej, én nem hárítanám el egyből, mint lehetetlent. Az egyik ilyen verzió viszonylag széles körben ismert, hogy a nem távoli múltban egy családi tragédia érte Szergej Ivanovot, két felnőtt fia van, és az egyik a Közel-Keleten töltötte szabadságát, és a tengerbe fulladt. És láthatóan sokak szerint, és ezt az orosz sajtó több fórumon szóvá is tette, ez megviselte őt, és egyébként is csak 4 évre vállalta ennek a szerepnek a betöltését, és már 4 év 8 hónapja van ezen a poszton. Tehát úgy gondolta Ivanov, hogy ebből a nagyon felelősségteljes, nagyon fontos posztból neki ideje hátrébb lépni. De nyilván nem lehet elrugaszkodni, vagy elfeledkezni arról, hogy ez beleilleszkedik egy nagyon jelentős személyi változás sorba, ami az elmúlt hetekben játszódott le. Putyinra egyébként nem nagyon jellemző a jelentős személyi változásoknak a forszírozása. Se az első, se a második, sőt még a harmadik elnökségére se jellemző azt, hogy előszeretettel próbálná a felmerülő problémákat személyi döntésekkel korrigálni, vagy úgy tenni, mint hogy ez megoldás lenne. De most elkezdődött egy nagyon jelentős személycsere. A nyitányát Jakuninnak, az orosz államvasutak első számú vezetőinek felmentése jelentette. Ő is abba a legszűkebb körbe tartozott, ebbe a leningrádi körbe, akik még munkatársként ismerték valamikor 20-25 évvel ezelőtt Putyint, tehát nem valami nemzeti idolként tekintenek rá, nem a vezérként, a népvezéreként tekintenek rá, hanem olyan emberre, akinek az irodája valamikor a folyosó szomszéd termében volt. Tehát Jakunin is ezek közé tartozik, és hát az ő felmentése körülötte is ugye nagyon sok korrupciós ügy hullámzott, és az első ilyen döntés, amivel őt felmentették, jelezte, hogy ez a legszűkebb pétervári gárda sem érinthetetlen, nem indul el ellene semmiféle eljárás, de fölmentik. És hát lényegében az Ivanov felmentése abban az elmúlt 2-3 hétben megtörtént számos változásba illeszkedik bele, aminek során több kormányzó, tehát helyi vezetőt mentenek fel, több elnöki megbízottat, ugye 8 körzetre van felosztva Oroszország, ahol az elnökhöz közvetlenül bekötött elnöki megbízottak, rendkívül széles jogkörrel rendelkező elnöki megbízottak felügyelik 4-5-6-7 kormányzóságnak, tehát megyének vagy köztársaságnak a működését. Itt is jelentős változások következtek be, és ezt a sort zárta Szergej Ivanov felmentése. Tehát az egyik verzió az, hogy egész egyszerűen belefáradt ebbe a tényleg most már lényegében a 2000-es év elejétől folyamatosan nagyon felelősségteljes, nagyon fontos feladatoknak a teljesítésébe. A másik verzió például van egy nagyon izgalmas, de csak előfizetéssel olvasható internetes portál, a snop.ru, ott például egy nagy elemzést lehetett arról olvasni, hogy időnként Szergej Ivanov szűkebb és időnként tágabb társaságban is hajlamos volt megfeledkezni magáról és olyan politikai ambíciók jegyében nyilatkozni, ami esetleg gyanút kelthetett, akár még Putyinban is. Nem tudom leellenőrizni, hogy ez mennyire felel meg a tényeknek.
60-as éveit derekán jár.
60-as, igen, 63 éves, hogyha minden igaz. Lehet, hogy Putyin úgy érezte, hogy itt van az a pillanat, amikor ez a kockázatot jelentő, potenciálisan kockázatot jelentő, még hogyha esetleg konkrétan nem is tud vele szemben semmi kivetni valót felhozni, de mégis valami potenciális kockázatot lát, és itt lehet látni, hogy egy generációváltás történt az elmúlt hetekben. Tehát az úgynevezett barátok, társak, együttindulók fontos posztokból kibillentődnek, és helyére egy generációsan új nemzedék jelenik meg, akiknek a politikai szocializációja az nem a késői szovjet korszakban történt, vagy a Jelciniben, vagy még inkább már a Putyiniban, tehát amikor igazán elindul a karrierjük, az Putyin regnálásához kapcsolódik, tehát én értelemben közvetve vagy közvetlenül is akár már Putyin politikai teremtményei.
Tehát az irodájuk most biztos nem volt egy szinten Putyinéval annak idején.
Így van.
Hanem valahol sokkal
így van, pontosan. Tehát a generációváltás, amit érzékelünk, az valóban szerintem azt a szükségletet elégíti ki, hogy még ha lehet, hogy nincs is konkrét okom arra, hogy bizalmatlan legyek ezekkel a társakkal szemben, de fiatalítani kell, dinamizálni kell, nagyon nehéz periódusát éli Oroszország bel- és külpolitikai tekintetben egyaránt, és hát valljuk meg, a politikai unokákat kell, amit egyébként Jelcin is alkalmazott a maga részéről, amikor 98-ban például a indulatosan felmentett Csernomirgyin után Szergej Kirjenkót nevezte ki 30-valahány évesen miniszterelnökké, egy politikai unokát, és a választásban túl a Szergej Kirjenkó intelligenciáján és rátermettségén az egyik legfontosabb volt, hogy ő politikai unoka. Tehát nincsenek olyan típusú politikai ambíciói, ami Jelcin számára kockázatot jelentett. Itt is szerintem ebben a generációváltásban túl azon, hogy talán munkabírásban, energiában, ambícióban ezek most valami új lendületet hoznak. Szerintem benne van ez a politikai unoka effektus is.
De ha valakinek Oroszországban politikai ambíciója van esetleg, akkor az hogy tudja maga mögé megszerveznie a támogatottságot is, ami azért kell egy politikai sikerhez az ambíción túl, szólnak erről elképzelés?
Hát én azt gondolom, hogy egy autokratikus rendszerben nyilvánvalóan ahhoz, hogy valaki ne kívülről és ne valamilyen erőszakos fordulat következtében ambíció tudja érvényesíteni, ahhoz a lojalitásnak, tehát egyrészt az ambiciózusságnak, de a feltétlen lojalitásnak is jelen kell lenni. Tehát egy autokratikus rendszerben a felemelkedés annélkül, hogy az első számú vezető vagy annak környezete ne figyeljen föl valakire, és ne érzékelje, hogy ez az ember, noha ambiciózus, végtelenül lojális is, én elképzelhetetlennek tartom. Tehát itt nincs valamiféle más politikai alternatíva, hanem a nagy politikai paradigmába való beilleszkedés, de azon belül esetleg olyan figyelmet érdemlő, technokrata jellegű kezdeményezésekkel, különösen, hogyha intelligens a vezető, akkor ezek az innovációk, ezek lehetnek értékesek, magamra felhívom ezzel a figyelmet, de a lojalitásomat egy pillanatig nem bizonytalanítom el, tehát olyan típusú kihívás sejtető gesztusoktól hát a legteljesebb mértékben tartózkodni kell.
Mi motivál egy orosz politikai felső vezetőt, amikor tudja, hogy egy bizonyos szint fölé nagy kockázatvállalása nélkül már nem mehet a gazdagodás?
Hát nyilván, hát egyfelől a gazdagodás, hát látjuk, például most mentették föl a vámhivatalnak az emberét, ott volt egy nagyon csúnya más ügyekkel keresztező történet, és kiment a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, illetve a központi nyomozóiroda, és bemutatták a központi televíziós társaságok, hogy milyen körülmények között él a vámhivatal főnöke. Egyébként oroszul szokás is mondani, ugye oroszul a vámhivatal a tamozsnya, amire kapcsolatban szokás azt az orosz fordulatot használni, hogy tamozsna, tehát hogy ott lehet, tehát ott lehet korruptnak lenni, és hát láthatóan ez a jó ember, miután 50-valány millió rubelnyi készpénzt találtak, részben rubelben, részben euróban, részben pedig dollárban, otthon, cipős dobozokban. Tehát a válaszom röviden az, hogy nyilvánvalóan az emberek egy jelentős részét nem valami elvi meggyőződés, vagy politikai a politikaira, a közszolgálatáért való patetikus rajongás visz, vagy akár csak az észszerű és rokon szenvedélyébresztő rajongás visz, hanem hát helyzetben vagyok, és gazdag leszek, nem csak én leszek gazdag, hanem a következő nemzedék is gazdag lesz, és itt azért arcpirító az a különbség, amit hát ennek a felső rétegnek az életformája jelent. Hát a másik példa Suvalov első miniszterelnök helyettes, aki a gazdasági blokkért felelős, ő például az egyik Viszotkában, ez a magas hét nagy sztálini magas épületnek az egyikében már 10 lakást vásárolt meg a 14. emeleten még nem tudom hányat kell, és akkor a teljes emelet az övé lesz. Elképesztő dolgokat tudnak megengedni maguknak, magánrepülőt mire használnak, jaktokat mire használnak, és ez a közpénzekből finanszírozott, tehát ezek közszolgák, tehát kormányzat környékén lévő emberek, és ezek azért kikiderülnek továbbra is. Ugye egy autokráciában azért még nincs, tehát az autokrácia az a sajtószabadság tekintetében azt még megengedi, hogy különböző helyeken még el lehet mondani dolgokat, ami a hatalomnak esetleg nem tetszik. Tehát az autokrácia az még nem a szamizdat és a tamizdat világába visszaterelt sajtónyilvánosság. Az már egy diktatúra. Itt még nyilvánosságra kerülnek, kínosak. Valljuk be őszintén kínosak, miközben Oroszországban ugye a szegényedés az elmúlt 2-2,5 év szerencsétlen bel- és külpolitikájának köszönhetően egyre inkább nő ez a réteg, egyre nagyobb réteg kezd megint ebbe a sávba visszacsúszni, és hát ennek az ismeretében hát különösen arcpirítóak ezek a dolgok, amik kiderülnek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ez Bíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége.